szeretteim hallják Istennek szent igéjét, amelyet lelkünk épülésére olvasok. Pál apostolnak a Korintusi írott első levele, második fejezetét olvasom a 9. verstől, a 3. fejezet 3. verséig. Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta ezt az Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még az Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami az Istenben van, csak az Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes. Mert ezeket csak lelki módon lehet megítélni. A lelki ember mindent megítél, de ő senki sem ítéli meg. Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatnák. Bennünk pedig Krisztus gondolatai vannak. Én tehát testvéreim nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert ezt nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírnátok el, mert még testiek vagytok. Testvérek, Pál apostolnak a Korintusiakhoz írott első levele 14. fejezetéből olvasom a 20. verset. Ez lesz igényületésem alatt igéje. Tehát első Korintusi levél 14. fejezetének 20. verse. Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkodásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkodásban ellenben érettek legyetek. Kedves testvéreim, egy héttel ezelőtt előre tekintettem, most pedig visszafelé tekintek. Ha itt voltatok, az elmúlt vasárnapon emlékeztek rá, utaltam arra, hogy nemzetközi lelkész konferencia lesz Tahiban, meg is történt, az elmúlt héten zajlott le. Arra utaltam előre a munkasárnapi ige hirdetésemben, most pedig visszautalok a történtekre, hiszen az első gyülekezetek életéről is ilyesmit olvasunk, hogy az apostolok szét mentek különféle szolgálatokra, amikor hazatértek, beszámoltak a gyülekezetnek a történtekről, az átért tapasztalataikról. Hát most nem beszámolót mondok, de a konferenciáról hozok ide egy gondolatot, egy témát, egy problémát, ami ott nagyon eleven fogadtatásra talált, és nagyon eleven megbeszélés alakult ki a téma körül. Tulajdonképpen a nemzetközi teológiai gondolkodásban már otthonos ez a gondolat számukra, sokak számára ott meglepetésként hatott, és nagyon kedves új gondolatként vették azt, amiről most szólni fogok. Ezt a megkülönböztetést említettem előadásomban, hogy van első naivitás és van második naivitás. Ennek a részletezése lesz a mostani ige hirdetésem témája, ennek az igének a jegyében, mert ez igazából valóban erről beszél. Ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, rosszban legyetek életlenek, tapasztalatlanok, mondja Pál, de a gondolkozásban legyetek érettek. Ha nem is mondanék semmit, ebből már körülbelül sejtitek, hogy mi az, hogy első naivitás.
és mi az, hogy második naivitás. De mindjárt ezzel kezdem, hogy az ige hirdető gyakorlatilag minden héten átmegy ezen a folyamaton, hogy az első naivitásnál kezdje, aztán valami módon eljut a második naivitáshoz. Nálunk ige hirdetőknél ez ilyesmit jelent, hogy olvassuk az igét, és megragad egy ige spontán módon a maga eredetiségébe, mint ahogy ez az ige is engem most megragadott, amikor erre a szolgálatra gondoltam. A maga egyszerűségében, eredetiségében, első naivitással, mint egy gyermek, megfogom az igét, örülök neki, és aztán jön a tudomány, az exegézis, a görög nyelv, a nyelvtan, kortörténet, át kell verekednem magam az ide vonatkozó tudományos adatokon, eközben az első naivitásnak a melegsége, a lendülete egy kicsit lebűl, alá hagy, de át kell verekedni magamat az exegézisen, a tudományon, hogy aztán utána az aktuális üzenetet megragadjam. Egy második naivitásban újra az ige üzenetét, de most már a gondolkodás műveletén túl megragadjam, és úgy hirdessem a gyülekezetnek. Tehát minden prédikáció egészséges esetben így születik. Az ige hirdető először megragadja spontán módon egy ige, akkor elkezd vele tudományosan foglalkozni, gondolkozik, és a gondolkodás után kitisztázódik benne az üzenet. Hát ez nálunk, mondom, minden héten egészséges esetben lebonyolódik, de más minőségben, időben messzire széthúzva, hitem szerint minden hívőmben belejátszódik ez. Mindjárt elindultunk gyerekkorunkban az első naivitás útján. Az első naivitásba beletartozott a kis Jézus, aki hozza a karácsonyfát, az angyalok, akik itt rögdösnek. Első naivitásba beletartozott a Jóisten, aki szereti a jó gyerekeket, aki megbünteti a rossz gyerekeket. Nem kell magyarázni, mindnyájunkban volt valami módon az első naivitás, amellyel szemléltük a világot, és a több mint világot, Isten. Nagyon kedves kis jelenet volt a tai konferencián étkezés közben, egyik lelkipásztor elmesélte, hogy a kicsi gyerekének magyarázta az apostoli hitvallást. Részen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. A gyerek egy kicsit szinte elpityeredett, hogy hát az Úr Jézus azért jön, hogy engem megbüntessen. Hát hogy téged? Hát ti mindig azt mondjátok rólam, hogy olyan vagyok, mint egy eleven kis ördög. Hát jön az eleveneket ítélni. Hát én eleven vagyok. Jézus az ilyen eleven gyerekeket, mint amelyik ítélek. Hát ez egy kis derűs szemléltetés, hogy milyen az első naivitás. Ez a gyerek a maga módján így ijedt meg, de a magunk módján így ijedünk meg mi is a Bibliának bizonyos igéből, a lelkiismeretnek szavából. Van egy első naivitás, amelyben hiszünk, és amelyet aztán elkezd ostromolni a modern világ. Elkezd ostromolni a tudományunk, az iskola, a szakmánk, a politika, az ideológia, az olvasmányaink, a modern világszemlélet, akár materialista, akár egzisztencialista, ez a világszemlélet, mindenféle világszemlélet kezdi ostromolni, és gyakorlatilag szétzilálja az első naivitás. Az a gondolat, amit most elmondok néktek, hogy de lehet a második naivitásra eljutni, lehet átverekedni magunkat mindezeken, és a második naivitás örömére eljutni. Ha tehát ezt így meggondoljuk, akkor azt kell mondani, hogy az első naivitás a gondolkodáson innenig itt. Amikor kezdünk gondolkozni, akkor megrendül sok minden, és lehet visszakozni, regrediálni. Nagyon sok emberben, bennem is olykor-olykor megjelenik a nosztalgia, hogy Istenem, de jó volt, amikor még az első zavartalan hit volt. ebből az ostromlott állapotból lehet visszakozni az innenső partra, a néhai első naivitás alapotába, de meggyőződésem az, hogy a engedelmes keresztény élet az, hogy tovább verekedni magunkat, ha már a folyamot használtuk képnek, beledobtak minket az egyik partról, az első naivitásnak a kedves biztonságából beledobtak a történéseknek, a történelemnek a sodró áradatába, és úsznunk kell a másik part felé, a második naivitás felé. Ez tehát a gondolat, ami igazából az előadásomnak egy mellékes gondolata volt, és meglepően nagy visszhangot váltott ki a résztvevők köréből, és amikor megbeszélésre került a sor, szinte kizárólag erre reflektáltak a felszólalók, úgyhogy érzékeltem, hogy ez nagyon elevenen érintett mindenkit. Első naivitás, amit elveszítünk, és vajon megtaláljuk-e a másodikat, a gondolkodás utáni újra föléledő gyermeki hitet, mert az is gyermeki, de most már a gondolkodáson túli, ami nem ellenmond most már a gondolatoknak, hanem a feldolgozott gondolatok utáni hit, a második hit. Erről különbözőképpen lehet beszélni, és most ez a dolgunk, hogy még pontosabban tisztázzuk ezt, hogy hogy is áll tehát az első és a második naivitás. Hallottuk Pál apostol szavát, ő képekben is beszél ilyesmiről, meg egyenes szóval is beszél. Hallottuk ezt a kifejezést, hogy a Krisztusban kisdedek vagytok még, és ezért tejnek italával kell táplálni titeket, holott az lenne most már az egészséges, ha kemény eledellel lehetne titeket táplálni. Ez is egy kép. Tejnek itala Krisztusban kisded, akinek azonban fejlődnie kell. Nem lehet egy életet végig tejnek italával végig járni, dolgozni. Tehát a kemény eledelhez hozzá kell nőni, hozzá kell szokni. Pál szerint is van a keresztény életben egy ilyen növekedés, és egyéb levelek, egyéb szentírásbeli helyek más-más képekkel használják. Most mondom egy kicsit filozófikusan, én átvettem ezt a kettősséget, hogy első naivitás és második naivitás. Ha még egyszer visszatérünk alapigényünkre, és annak a környezetét is egy kicsit figyelembe veszünk, akkor még világosabb lesz a gondolat. Azt mondja Pál testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, a rosszban legyetek tapasztalatlanok, kiskorúak, éretlenek, de a gondolkodásban legyetek érettek. Az összefüggés, ha megnézitek a Bibliát előtte, utána, az összefüggés a korintusi gyülekezet állapotában világosodik meg. A korintusi gyülekezet lelkes gyülekezet volt, itt-ott túlságosan is lelkes gyülekezet volt, mindenféle lelki ajándékokban bővölködtek, ezt nem is vitatja Pál, csak azt, hogy a rendbe kell rakni a dolgokat, ami fent való, felülre való, azt fel kell tenni, ami lent, azt rendre kell tenni. Tehát azt mondja Pál, vigyázzat, eközben, miközben ilyen lelkesen élitek a keresztény életet, a sorrendet, a minőségeket, azért tartsátok egyenesben. Tudnék, egy értékbomlás történt, ennek a ide tartozó része az, hogy a gondolkodásnak nem sok becsülete volt Korintusban. Ellen az elragadtatásnak, az extázisnak, nyelveken szólásnak, a nagyon mutatós, nagyon feltűnő lelki jelenségeknek, azoknak nagy becsületük volt, a törekedtek is volt. Azt nagynak nevezték, és eközben az, hogy józanul, egyszerűen, tisztán, isteni egyszerűségben gondolkozni, ennek nem sok becsülete volt. Aki csak, idézem mondom, csak gondolkodott, azt a másodosztályú kereszténynek tekintették. Aki egyebeket tudott, ilyen feltűnő dolgokat, azt igen, azt követésre méltónak tekintették. Manapság is van ilyen a kereszténység körében, manapság sincs nagy becsülete a gondolkodásnak. És ebben a helyzetben szólal meg Pál, és ebben a helyzetben mondja azt, hogy testvéreim, vigyázzatok a sorrendre, de vigyázzatok. És kimondja ezt, hogy ne legyetek gyermekek a gondolkodásban. Az előző versekben elmondja azt, hogy hát ő is tud ilyesmit, tud nyelveken szólni, tud rendkívüli dolgokat, de hát amikor ő emberek között van, és a Krisztusnak akar megnyerni másokat, azt mondja, akkor inkább 5 szót értelemmel, mint 10 000 szót ezeken a exaltált módokon, inkább 5 szót értelemmel, és látszik, hogy áll ez, hogy értelem, ez valami nemes. Az értelem olyan, hogy azzal lehet a másik emberhez közeledni. Ezekkel a más dolgokkal lehet feltűnést kelteni, de igazán a Krisztus ügyét értelemmel lehet továbbvinni. Ne ez Pál apostol teljesen egyértelmű gondolata. És ezért figyelmezteti a korintusiakat, hogy ne legyetek a gondolkodás tekintetében gyerekek. Ne tegyétek hátra ezt a dolgot, ez nagyon jó dolog. Ez a történelmi összefüggés ennek az igének, és ebből olvasom ki én ezt a megkülönböztetést, hogy az első naivitás a gondolkodás előtti hit, amikor az ember úgy, ahogy van, egy az egybe, szórul szóra, mindent, ahogy mondanak neki, szépen elhisz és abban él. Nagyon kedves állapot, boldog állapot ez. És nem könnyű ebből kijönni érzelmileg, megsínli az ember, amikor ezt elveszíti, de mégiscsak azt kell mondani, hogy itt nem lehet életre szóval letáborozni. Ebből kizökkent minket, akár úgy mondjuk az Úristen, akár az ördög, akár egy világ, ebből ki kell zökkenni, és a gondolkodáson inneni hitből be kell lépni a gondolkodás világába, annak minden nehézségével meg kell birkózni, és túl kell verekedni magunkat rajta, hogy utána a gondolkodással egybeforrott hittel tudjunk hinni. Tehát testvéreim, ez az a gondolat, ami mondom, hogy Tahiba is nagyon megragadta a lelkészeket, volt ott egy nagyon okos cseh teológus, tudós, Bázelben doktorát, és érzett minden szavát, minden mondatával, hogy a veretesebb európai távlattal teológizál. Láthatóan őt is meglepte ez a gondolat, még eddig nem találkozott ezzel, és mindjárt reflektált rá teológus módon, és föltett egy rendkívül tanulságos kérdést, ami engem magam is nagyon nagy mértékben vitt tovább ebben az egész gondolatban. Azt mondottál, persze, mint teológus szakember, használta a latin szavakat, de érdemes ezeket megjegyezni. Azt mondja, hogy tessék, mondod, ez a bizonyos első-másik naivitás, ezt nem lehet úgy mondani, hogy az első naivitás az imitáció Kriszti, a második naivitás pedig az interpretáció Kriszti. És aztán elmagyarázza, hogy ezt ő hogy érti, az imitáció Kriszti azt jelenti, hogy ugyan elmúlt 2000 év közben, de mi mintha nem múlt volna el, úgy megyünk vissza, és próbáljuk egy az egybe azt csinálni, úgy mondani, gondolni, ahogyan Jézus. Ez az imitáció Kriszti. A Krisztusnak ez a gyermetek követése, talán elegészen addig, hogy sarukban járok, és szakált eresztek, és így tovább. Vannak, akik egészen idáig menően próbálják az imitáció Krisztit. Ez tehát az imitáció Kriszti az, hogy az akkori dolgokat egy az egyből áttesszük mostanra. Ez az első naivitás. A második naivitás az, hogy tudomásul veszük a 2000 esztendőt, mondja ő, és e 2000 esztendő tudatában interpretáljuk, értelmezzük a Krisztus örökségét. Nagyon lelkesen helyeseltem a felszólalásra, és mindjárt azt mondtam, hogy engedjenek egy példával mindjárt tovább vigyem a gondolatokat, és szemléltessem ezt, hogy mi az, hogy imitáció Kriszti és interpretáció Kriszti. Mondott el ezt az egyszerű példát, pedig ezt, hogy édesanyai szeretet. Ez egy kedves dolog, áldott dolog. Ebből éltünk, ezen nőttünk föl, ha megkaptuk, édesanyai szeretet. az imitáció Kriszti, a Krisztus követése elfogadja egy az egybe, hogy ahol egy édesanyai szeretet megjelenik, ott körülni kell, hurrá, nagyszerű, itt van a Krisztus, itt van az Isten, az édesanyai szeretetben. Ám de 2000 esztendő alatt sok mindent megtanultunk, és például az édesanyai szeretetről is megtanultunk egyet más, ilyesmit, hogy az édesanyai szeretet lehet nagyon meleg, és ekközben nagyon önző. Az édesanyai szeretet lehet nagyon meleg, és lehet nagyon erőszakos. És elkövetkezhetik az, amikor az interpretálás útján vizsgáljuk meg az édesanyai szeretetet, azt mondjuk, hogy ez nem érdemli meg ezt a szót, hogy szeretet. Ezt abba kellene hagyni. Az első naivitás és a második naivitás állapotában ugyanazt a jelenség másképp ítéljük meg. Aki az első naivitás állapotában azt mondja, hogy szereti a gyerekét, hurrá, végre egy anya, aki szereti a gyerekét, emberek, ide nézzetek, ezt kell csinálni. Az első naivitás jegyében Krisztusinak mondja, mert szeretet, nem kétséges, hogy szeretet. Ha a 2000 esztendő tudat tisztulását, tudat tágulását, tudatosodását is figyelembe veszi, akkor megnézi, hogy ez vajon tényleg a krisztusi szeretet, vagy pedig egy szeretetbe öltöztetett önzés, erőszakosság, amit gyógyítani kell, nem dicsőíteni. Hát ez itt van a különbség, az első naivitás és a második naivitás, az első fajta Krisztus értelmezés és a második fajta Krisztus értelmezés között. Nagyon örültem ennek a megkülönböztetésnek, én beépítettem mostantól kezdve az én teológiai gondolkodásomban is, hogy más az imitáció Kriszti, amikor olyan kedvesen, gyermetegül, tejnek italaszerűen veszem a Krisztus szavait, és azt úgy egy az egyből akarom megvalósítani. Ez a tejnek itala, ez az első naivitás. A második naivitás az, amikor mindazt figyelembe veszem, hogy közben az emberiség megér, és ennek a megértésnek az alapján igyekszem a Jézus Krisztusnak, az örök Krisztusnak a mára szóló aktualitásait elmagyarázni. Ez azt jelenti, testvéreim, hogy a gondolkodáson inneni keresztjén hitet a gondolkodás műhelyébe be kell vinni. Mindent igazából meg kell gondolni. Az, hogy hit, remény, szeretet. Valóban az a hit, ahogyan mi az első naivitás korában a kis Jézuska, meg a Jóisten, meg a büntető Isten, tényleg az a hit, ahogy az első naivitásunkban tanultuk, vagy pedig át kell gondolni, hogy hit az élő Istenben, aki ennek a világnak az ura, aki ura ennek a világnak, ennek a viszonyatos világnak. Nem érzitek, hogy itt azt az első naivitásbeli hitet munkába kell venni, ahhoz, hogy helyt tudjon állni ennek a világnak az viszonyataiban. Hit, remény. Ilyen gyermetek reményei voltak a magyar parasztembernek a reménysége, hogy az ő földjét nem fogja jég elverni, a szomszédét, a haragosáért talán igen, az ő földjét nem fogja jég, az ő földjére eső esik, ott süt a nap. És ez egy kicsit finomabb változatban, urbánus változatban, budapesti változatban élhet tovább. Hit, remény, szeretet, ahogy az imént mondottam, szeretetnek nevezett, nem szeretet. Tehát az első naivitásban megélt fogalmakat újra kell gondolni, és ezeken átverekedve egy tisztultabb értelemre jutni. De nem csak a lelki meg a vallásos fogalmakról van szó, hanem igenis a világ dolgait is. E világ dolgait is át kell gondolni. A történelmet, a politikát, a tudományokat, a művészeteket. Hát persze nem mindenkinek adatik ennyire kirészletezve a dolog. Tehát mindjárt néztek tévét, hallgattok rádiót, olvastok újságot. A világnak a szelleme mindjártokat átjár, testvéreink. Mindjárt benne úsztok abban a folyamban, amelyik elsodor titeket az első naivitás állapotából. És mindjártunknak valami módon feladatunk az, hogy igenis ezekkel megbirkózva törekedjünk arra a második naivitásra, amelyikben benne van immár az atomháború veszélye, a rák halálnak a lehetősége. Mind-mind benne van, és boldogan egyszer vallom, hogy hiszek egy Istenben, mindenható Atyában. Ez az átverekedett hit, ez a második hit. Még elmondom, mert nagyon ide kívánkozik. Amikor hát már kezdték érteni a lelkész testvéreim, vendégeim, mindenki kezdte érteni már, hogy miről van szó, akkor egy magyar lelkipásztor fölállt, és azt mondotta, hogy ő hallott egyszer Farkas Józseftől egy prédikációt, és azt talán igazán eligazítja ezt a problémát, és idézett egy ős régi prédikációt, amit én már rég elfelejtettem, de ő fölidéz, aztán persze bennem is fölidéződött az emléke, és elmondtam, mert valóban az, amit abban mondottam, az azt hiszem egészen világossá tesz, hogy miről van szó. Elmondottam nevezetesen annak idején, többen itt vissza fognak rá emlékezni, hogy volt egy történetbeli lelkipásztor egy kis faluban, aki fönnáll a szószéken vasárnap délelőtt és nagy erővel prédikál. Tele a templom, gyerekek, asszonyok, öregek, mindenki ott van, prédikál. Még a régebbi világból való történet. És miközben prédikál, egyszer csak kívülről beszülemkedik valami hang, valami zaj. Kiderül, hogy vándor cirkusz érkezett a faluba, és a trombitának, dobolnak, és behallatszik a templomba a vándor cirkusz felvonulása. Hát ez persze nagy szenzáció, a kis gyerekek veszik először észre, és a karzatról, meg a hátulról óvatosan kilopakodnak a templomból, és mennek a cirkusz nézni állatokat, embert, mindenfélét. Hát aztán az asszonyokat is elfogja a kíváncsiság, és hát szép csöndben azok is óckodnak, és kimennek a templomból, a férfiak maradnak. Aztán a férfiakat is elfogja a kíváncsiság, és hát egymás után mennek ki a férfiak. Egész közben mondja tovább a prédikációt, úgyhogy mire az Amenhez érkezik, összesen egy férfi marad a templomban. Egy, az összes többi mind a cirkusznak a zajára elvonul. A lelkész boldog, hogy van egy ember, és oda megy hozzá, és megszorítja a kezét, hogy hát, kedves János bátyám, örülök, hogy magát nem tudta a cirkusz elvonni innen a templomból, mint a többieket. Itt az fölkapja a fejét, hogy mit tetszik mondani, cirkusz, nagyon boldog, nem tud, miről van. Itt a cirkusz, akkor nagy tisztelt, akkor bocsássák, akkor én nekem is lennem kell. És sietve elköszön a lelkésztől, és megy ő is a cirkuszba. Egy ember maradt, aki nagyobb hal, aki nem hallotta a cirkusznak a hangját. Na testvére, ezt elmondottam, de folytatást is mondtam hozzá, emlékeztetett rá ez a lelkész barátom, és valóban ezt érdemes így a folytatásban meggondolni. Tudnék azt mondotta, értitek, azt gondolom a képet, hogy hangzik az ige hirdetés a templomban, és behallatszik a cirkusznak a zaja a világból. És az emberek szép lassan kimennek a templomból, és mennek a cirkuszba. Mert ez a cirkusznak sokféle neve van, hogy cirkusz, ez lehet tévé, meg sok minden lehet. Ez kiviszi az embereket a templomból. Először a gyerekek mennek, aztán ezek, azok, amazok mennek. A cirkusz kiviszi az embereket, és úgy döntenek, hogy engem jobban érdekel a cirkusz, mint az, ami a templomban hangzik. Aztán folytattam azzal, és azt hiszem jól mondottam, és azt hiszem sokakra érvényes itt egy gyülekezetben is, hogy aztán egyszer csak megunják az emberek a cirkuszt, és jönnek vissza a templomba. És azt állítottam, hogy ma egy átlag gyülekezetben, falusi vagy városi gyülekezet, tulajdonképpen kétféle ember van. Itt is azt gondolom, kétféle ember van. Olyan ember van, aki még nem volt a cirkuszban, és azért van itt, még nem hallotta meg a cirkusznak a trombita szavát. Vannak, akik még nem hallották, és azért vannak itt, és vannak, akik már visszajöttek, és úgy vannak itt. Hát nem az első és a második naivitásról van itt szó. Az első naivitás azt jelenti, hogy ott vagyok az Isten közelébe, mert még nem hallottam a cirkusznak a trombitáját. Majd ha meghallom, akkor megyek oda. De most még nem hallottam meg, és itt vagyok. Ezek lehetnek a mi gyerekeink, lehetnek fiatalok, kedves leányok, fiúk, akik még nem hallottak a szerelemről, e világnak a vonzásáról, hatalmáról, és itt vannak, mert még nem hallották a cirkuszi zajt. Aztán vannak, akik elmennek, és belevetik magukat a cirkuszba, sokféle cirkusz van, tudjátok jól. Aztán egyszer csak keserű lesz a szájuk íze, nem nagyon megy a nevetés, az öröm a cirkuszba, és akkor keresik az utat vissza, és itt vannak ismét. És íme itt van a különbség az első és a második naivitás között. A gyerekeinket szívesen visszatartanánk a cirkusztól. Gyerekek, ne menjetek, nem érdemes. Nem lehet. Mennek. És talán muszáj, hogy menjenek. Talán akkor lesznek igazán nagykorú keresztények, ha a cirkusz után jönnek vissza az Isten igének a hallgatására. Talán nem szabad dicsekedni egy olyan pedagógiai eredmény, hogy én gyerekem nem megy a cirkuszba. Kétes értékű pedagógiai győzelem, ha valaki úgy el tudja reteszelni a gyerekének az útját, hogy soha nem jut el a cirkuszba. A tékozló fiúnak az atya engedte, fia, veregy a cirkuszba, nézd meg, mi van a cirkuszban. Aztán elment, aztán jött vissza, hogy köszönöm, atyám, elegem van abból a cirkuszból, ami ott kint a világon. Már itt van, testvérek, a legmélyebb igazság az első és a második naivitás között. És megvallom még egyszer, mint az ott is besedesen megvallottam, hogy az én szívem is, amikor küszködöm az áradatban, hogy átússzal, átküzdjem magamat a másik partra, az én szívemben is vannak nosztalgiák. Istenem, de jó lenne, ha mindez nem lenne, a kétségek, a szkepszis, a rezignáció, mondhatjuk ezeket a divatos, sajnos nagyon valós szavakat, a keserűség, a kétségbeesés, halálfélelem, vagy az üresség, a frusztráció élménye. Bennem is ott, és akkor ott van ez a nosztalgia, hogy Istenem, de szép volt az, amikor mindez nem volt. De volt az, hogy az Úr Jézus, a jó Isten, a tökéletes Szentírás, a problémamentes Biblia, de jó volt, amikor még az első naivitásban voltam. És bizony vannak mozdulataim, amiket a lélektan így mondta, hogy regresszió, ilyen visszahozó mozdulataim, amikor azt mondom, hogy közelebb van az inneni part, inkább visszahúszom az itteni part, az első naivitásba. De az eszemmel tudom és hirdetem nektek, és magam számára is kötelezőnek tekintem ezt, hogy nem engedetlenség az, ha valaki vissza akar térni az első naivitásba, és igenis a keresztény ember feladata az, hogy el egészen a második naivitásnak az állapotában, amikor tudom azt, hogy van ateizmus, tudom azt, hogy van iszonyat embertelenség ebben a világban, és megyünk a még nagyobb iszonyatok felé, és mégis hiszek az egy teremtő, gondviselő, megváltó Istenben. Befejezésül Pál apostol idézem, aki Timóteusnak írta azt, amit ő maga is csinált. A Timóteusi levél 6. részének a 12. versében azt mondja Pál, harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet. Miközben megharcoljuk a hitnek ezt a harcát, aközben itt már megragadjuk az örök életet. De ez bizony harc kell, harcold meg a hit nemes harcát. És a második Timóteusi levélnek a vége felé mondja ezt a gyönyörű vallomást Pál. Én nem sokára feláldoztatom, elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, utásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Összefüggés van a harc megharcolás és a hit megtartása között. a nemes harcnak a lényeg az, hogy mégis mindezek közepette, mindezek ellenére, mégis hiszek. Végezetre eltétezett nekem az igazság koronája, amelyet megad nékem az Úr, az igaz bíró a manapon. Az első naivitásból a krízisek, a válságok és az azok nyomán támadó gondolatok ragadnak ki, ha ez történik, ha az én gyerekem ilyen beteg, ha meghal, ha ez elmegy mellőlem, ha ilyen katasztrófák vannak a családi életemben, akkor talán nincs is Isten, hol van az Isten? A gondolkodás ostromolja az első hitet. De testvérek, higgyétek el, mert ezt én tapasztalatból, boldog tapasztalatból mondom, a további gondolkodás, az igazán elvégű gondolkodás aztán segíteni is tudja a hitet. Az olcsó, vulgáris gondolkodás, azt hiszem, amit meg tudok fogni, az ilyen vulgáris, olcsó gondolkodás, az talán elvisz a hittől. De aki mer radikálisan gondolkozni, a gondolkodáson is gondolkodni, a gondolkodás töredékessége, tökéletességét is tud gondolkozni, aki hűségesen tud gondolkozni, az a túlsó parton egyszer csak egy magasabb rendű naivitásra, a második naivitásra jut el. Az egyik lelkész megkérdezte, de miért nevezzük ezt naivitásnak? Mondtam, hogy ne szégyeljük. Azért, mert van valami naivitás. Van valami gyermekesség, kedvesség, de most már egy magasabb rendű. Az a odabízás, hogy Uram, sok minden nem értek. Uram, a gondolkodásom útján bejártam mindent, és rájöttem arra, hogy bonyolultam a világ. Az én gondolkodásom nagyon kis gyertyafény ebben az iszonyatos nagy kozmoszban, világmindenségben. Uram, a gondolkodás útját végigjártam, és utána mégiscsak a te kezedbe teszem életemet. Te tőled várom az én üdvösségemet. Áldjon meg Isten, hogy végigjárjunk együttesen is ezt az utat. A második naivitás igaz, ahhoz a boldog gyermeki hithez jussunk el, ami nem a gondolkodás nélküli, előtti, helyettes hit, hanem a gondolkodás utáni újra megpihenés Isten szeretetében és bölcsességében. Amen.